Dr. Seregi István nyugalmazott egri érsek életének 88. papságának 64. évében, december 31-én hunyt el. Következő műsorunkban ráemlékezünk. A következő beszélgetés korábban készült pappá szentelésének 60. évfordulója alkalmából.
Köszönöm szépen, és akkor, hogy egy kicsit rendelkezésünkre áll, és egy tudunk beszélgetni önnel itt a jubileum kapcsán, amelyben mindenféleképpen az lenne az első kérdésem, hogy hát ugye most végre Szombathelyen beszélgetünk újból, hiszen itt született, és hát innen is indult a papi pályája. Hát erről egy kicsikét a családi hátteréről mesélne nekünk, illetve a Szombathelyen töltött évekről, hát egészen addig, ameddig aztán el nem került káplánként a Szombathelyi Egyházmegye különböző helyeire.
Igen. Mindenek előtt, mint idős ember, aki tudja, hogy életéről számot fog adni a gondviselő Istennek, nagy hálával köszönöm, hogy egy hosszú élet után egy 60 éves jubileumot is megünnepelhetek abban a székesegyházban, ahol pappá szenteltek. Valóban itt születtem, egy hívő keresztény családban. Itt kezdődött az életem, itt voltam első áldozó. Utána a háború alatt Miskolcon végeztem a középiskolai tanulmányaimat, majd egy évig fizikai és vele kapcsolatos munkákban töltöttem el egy évet, mert az édesapámnak nem volt állása, illetve hát elveszette az állását az akkor bontakozó sztalinizmus éveinek a küszöbén, és hát szükség volt az én nagyon kis keresetű jövedelmeme is a család megélhetéséhez. Ezért aztán eljöttem vissza Szombathelyre, hogy ne legyek terhére a magam papi hivatásával, a testvéreim tovább tanulásának és a család életének. 1950. szeptemberében érkeztem Szombathelyre. Itt végeztem 2 évet a Szombathelyi Szemináriumban, amely az egyébként is gyerekkorom óta bontakozó hitemnek szilárd megalapozását jelentette. Amikor Rákosi Mátyásnak a kormányzata a szemináriumok felét megszüntette, akkor Budapestre kerültem. Ott fejeztem be a teológiai tanulmányaimat, kitűnő tanárok, jó elöljárók és egy jó szellemű közösségben. 1955-ben a Szombathelyi Székesegyházban szenteltek pappá Benner Jánossal, aki már 58 éve célhoz ért. A papszentelés után még egy évet Budapesten töltöttem, majd 56-ban Gyöngyöshaluba kerültem. Gyöngyöshaluban 3 évet töltöttem, mint káplán, és az idős plébános mellett Tálos Gyula, Isten nyugosztalja, sokat köszönhetek neki, mert megtanultam mellette plébániát vezetni is. Váratlanul kellett az ő halála után az akkori körülmények között már engemet nem az állam érdekeit szolgáló papok közé sorolva el kellett költöznöm, és Nyőgérbe kerültem. Egy év után pedig Kovács Sándor püspök úr Zalába helyezett át, ahol 2 esztendőt Bagodvitenyéten, 1 évet Zalaegerszegen káplánkodtam. Azután bizonyos enyhülésnek az eredménye lehetett, hogy visszaengedtek Vas megyébe. És a Szombathelyi Székesegyház káplánja lettem 1963. szeptemberétől 11 éven át. plébánoson Fazekas Jenő messze menően támogatta két káplányának a munkáját, úgyhogy csak hálával emlékezem rá. 1974-ben 43 éves koromban végre plébániára engedtek. Kőszegszerdéhelyen életem egyik legemlékezetesebb önálló lelkipásztori munkámat végeztem 7 éven át, majd Kőszegre kerültem. Ott ért a fölkészületlenül és váratlanul Szent II. János Pál pápának a kinevezése, aki Egerbe küldött főpásztornak. Egy török felett győzedelmeskő kisvárosból, egy török felett győzelmeskő nagyvárosba kerültem, ami bizonyos könnyebbséget jelentett, de az ország legnagyobb egyházmegyéje áttekinthetetlen feladatot jelentett a számomra. Jó munkatársaim voltak, mert sikerült eredményesen teljesíteni a ott rám bízott feladatot. 1990 szeptemberében a püspök társaim a konferencia elnökévé választottak. Ezt még kétszer megismételték, és így 15 éven át az ország és az országot külföldön keresztény szellemiséget vállalva úgy érzem, nem szereztem sem egyházamnak, sem hazámnak semmilyen szégyenletes vagy később is megbánt dolgot. Nem minthogyha mindent jól végeztem volna, de az Úristen velem volt. Hisz ebben az időszakban olyan változások történtek, amelyeket sem egyedül megvalósítani, sem az Úristen akarata és kegyelme nélkül együttesen is nehéz volt előre elképzelni és eredményesen végrehajtani. Ebben az időben volt a két pápa látogatás, a katolikus egyetem alapítása, az új egyházmegyei határoknak az elfogadása, majd a Magyar Köztársaság és a Vatikán közti nemzetközi szerződésnek a létrejötte, a nagy jubileum, amely az 1000 éves Magyarország és a 2000 éves kereszténység világünnepéhez való csatlakozást jelentett. 2005-ben fejeződött be a püspökkari elnökségi szolgálatom. Még 2 évet töltöttem a püspöki kar tagjaként, és 2007 közepén átadtam az egyházmegyét utódomnak, dr. Ternyák Csabának. Én pedig a nyíregyházi, az egyházmegye által alapított papi otthon lakója lettem, immár 9. éve. Ha a jubileum arra késztet, hogy visszatekintsek az életre, az elsősorban a hálaadás sürgeti. Mert minden, ami érték volt az életemben, a Jóisten ajándékának kell elfogadnom, mert ő adta az életet, tőle kaptam a hivatást, és ő őrzött meg álhatatosságban a hosszú emberi életúton. Jelenleg hálásan megköszönöm a szombathelyi püspöknek, dr. Veres Andrásnak, hogy lehetővé tette, hogy ezen az estén, július 31-én, Loyolai Szent Ignácnak az ünnepén, háladó szentmisét mondhatok székesegyházban, ahova első áldozásom, pappá szentelésem, első szemináriumi éveim 11 kápláni esztendő köt.
Hogyha ezekre a szombathelyi évekre érsek, hogyha visszagondol, most nyilván nem nosztalgiával, mi ugye régen csak fényképekből ismerjük maximum mi fiatalok ezt a szombathelyi, ezeket a régi szombathelyeket, 30-as, 40-es, vagy 50-es, 60-as évek, de milyen volt akkor a város? Most egy nagyon pezsgő várost ismerünk, akkor milyen volt?
Kérem, a forradalom, a 56-os szabadságharc után az addig is a háborús romokat őrző szombathelye végül is elindult a kibontakozásnak az útján. Akkor épültek a lakótelepek, hogy végre megszűnjön a társbérleti életvitel. Nem különben az országnak a vérkeringésébe is bekapcsolódott a szombathelyi ipar és a szombathely környéki agrártevékenység. Ugyanakkor megjelent a városban a főiskola, és abban a 60-as évek során egy sok családban keresztény gyermeket nevelő szellemiségnek a szolgálata nyílt meg az itt dolgozó, akkor még jelentős számú papság számára. Ebbe csöppentem bele 1963-ba, amelynek évekre nagy hálával emlékezem vissza. Volt dolgunk két káplánnak, a székesegyházi plébánia és a hozzátartozó terület keresztény közösségének szolgálatában. Káplántársaim, Kopácsi Lóránd egy évig volt premontrei tanár, Horváth Lajos a későbbi irodaigazgató, és Szabó Gyula, a szintén már örökké valóságba költözött barátom, volt a munkatársam. Együtt tudtunk dolgozni, kölcsönösen kiegészítve egymást. Úgy érzem, jó emléket hagytunk az akkor felnövő nemzedék, az ő családjuk és a szombathelyi hívő közösség számára.
Mit engedett akkor meg a hatalom? Mit jelentett akkor papnak lenni és a híveket, lelkipásztori szolgálatot végezni? Mit lehet?
Kérem, 1950-ben már megmondták, hogy maga marha, mert 3 év múlva senki se jár templomba. Hát a 3 év hamar elmúlt, templomba jártak az emberek. Ma is járnak, csak már nincs, aki mondja, hogy ezt nem kell csinálni, hogy pap legyen valaki. Sajnos ennek ellenére az 45 esztendő meghagyta a nyomát. Egyrészt az elvilágosodás, másodszor a hitoktatás és a templomtól távol tartó szellemiség az emberek lelkében nagyon sok rombolást hagyott hátra. Ennek a legkevesebb helyreigazításához ugyanennyi időre van szükség. Ha az 45 év volt, akkor még 45 évből csak 25 telt el.
És mit kell tenni, vagy mit kell másként tenni, mint az elmúlt 25 évben esetleg?
Semmi különösebben más, mint hirdetni az evangéliumot, mert a kereszténységet sem kényszeríteni, sem megvásárolni, sem kényelmes élettel kecsegtetni nem lehet. Önként fölajánlott ajándéka az Úristennek, az emberi boldogulásnak ez a Jézus Krisztus által földön megelégedett, az örökké valóságban üdvösséget jelentő evangéliuma.
Önt, amikor érezte a hivatást, vagy megfogalmazódott önben, ez mindig egy kérdés szokott lenni, hogy az embert mi indítja el egy hivatás felé. Hát jelesül akkor önt a papi hivatás felé. Milyen példaképek voltak az ön életében, akik nagy hatást gyakoroltak esetben?
Maga a család, amely keresztény szellemben igazolta számomra, hogy egy háborús időben is lehet olyan emberi otthont fönntartani és teremteni, amiben egy jövőre fölkészülni tudó és fölkészülésben támogatott nemzedéket nevelni. A hivatás azonban mindenkor Isten titka marad. Ennyi idő alatt nagyon sok pappal találkoztam, és egyik sem tudja megmagyarázni, miért lett pap. Azért, mert az Isten akarta. Ha magamra visszagondolok, tudtam, hogy ez az egyetlen helyes értelme az életutamnak, amelyet nem fogok megbánni, ha Istenhez hűséges maradok. Ez a 60. évfordulón természetesen, hogy örömmel és reménységgel tud eltölteni.
Ma is a család lehet és kellene, hogy legyen az alapja ahhoz, hogy megfelelő keresztény szellemiségben nőjenek fel a gyerekek, és lássanak ilyen példát?
De semmi, mert a család tartja fönn az emberi életet ezen a földön. Nem csak a gyereknek a megszületése, hanem az az utána következő 25 év, ami alatt a maga tehetetlen újszülöttből önmagáról gondoskodni tudó felnőtt lesz, az annak a családnak a feladata, és az a család tudja végrehajtani, aki az életet adta. Az a genetikus örökség, amelyet szüleinktől kaptuk, a szüleinknek az életvitele és otthon teremtő szeretete adja meg a legalkalmatosabb körülményeket ahhoz, hogy felnőtt életünkben tovább tudjuk építeni az emberi életet, az emberiség életét, úgy, ahogy a már 19. század költői is minden szülőnek lelkébe igyekeztek vésni, hogy legyen minden magyar utód különb ember, mint apja volt.
Ha a Szombathelyi Egyházmegyében töltött időszakra visszatérünk, azt említette, hogy Kőszeg Szerdahely volt életének egyik legszebb 7 éve, amit ott töltött. Miért emlékszik ilyen nagy szeretettel erre vissza? Miért olyan fontos ez az ön élet?
Hát egyrészt azért, mert akkor voltam először önálló. Magam intéztem a sorsomat, magam vállaltam a reám váró feladatokat, és abban az időben már puha volt a diktatúra, és gyakorlatilag az országnak a jobb megélhetés érdekében ránk kényszerült körülmények között élni akaró emberei már mind magasabb pozícióba kerültek, és akik egy faluban vezetők voltak, azok nagyon jól együtt tudtak működni már az akkori lelkipásztorral, ha a lelkipásztor maga, ahogy életét kezdetben, életünk végéig oda tudta adni az Istennek, a krisztusi evangélium világossága szolgálatának.
Azt olvastam egy önről készült interjúban, hogy nagyon sok volt itt Kőszeg Szerdahelyen, aztán később Kőszegen is a templom felújításoknak a száma.
És a körülményektől függött, mert akkor adtak rá lehetőséget. Hiszen a szocialista rendszer mindent központi irányítás alatt tartott, és a központi irányítás pedig a pártbizottság kezébe volt. Tehát ahhoz, hogy én akármilyen magán vagy főleg keresztény jellegű feladatnak a megvalósításába belekezdjek, ahhoz minimum el kellett tűrni a fölöttem hatalommal bíró előjáróságnak az én tevékenységemet. És ez akkor nyit rá lehetőség, sőt, hát akkor már gyakorlatilag örültek annak, hogy van valaki, aki dolgozik.
És ez hogy lehet, hogy viszonylag későn került ön plébánosi szolgálat?
Nagyon későn, 19 év káplánság után.
Igen, tehát nem volt ennyire, hogy is mondjam, nem is tudom ezt a kérdést, hiszen ugye azért az megszokott, hogy viszonylag hamarabb, 30-35 éves korban azért már plébánosi szolgálatra helyeznek el papokat az egyházmegyékbe. Hát az ön esetében viszont ez nagyon későn tört.
Hát mondtam, hogy felügyelet alatt akartak tartani, ameddig lehet.
Amikor kinevezték aztán egrieseknek, azt követően nagyon sok minden történt itt Magyarországon is, többek között a pápa látogatás, amire ön is utalt. Ezeket a nagy változásokat hogyan élte meg? Mit gondolt akkor, hogy ilyen nagy történelmi eseményeknek a részese lehet, és hát alakítója is tulajdonképpen?
Azt se hittem el, hogy megérem a kommunizmusnak a végét, de hát úgy tekintettem, mint az Úristen által fölkínált lehetőséget, amiben egyetlen egy dolgot tudtam a lelkiismeretem szerint szolgálni a rám bízott emberek javát, legyen az az új oktatási rendszer kiépítése, vagy legyen az egy nemzetközi konferenciának, vagy a pápa látogatásnak, vagy a kormánnyal folytatott tárgyalásoknak a reál nehezedő feladata. Nem egyedül csináltam semmit, hanem azoknak a püspöktársaimnak és azoknak a paptársaimnak, nem különben igen sok világi jó akaratú embernek a támogatása és szándéka szerint, amelyeket a történelem fölkínált ennek az ezredfordulónak az két évtizedében.
Hogyha visszatekint mondjuk az érseki szolgálatára, az ott töltött szolgálatra, illetve ezekre az elmúlt évekre, amit a püspöki konferencia elnökeként élt meg, mi az, ami talán a három nagy esemény, amire azt mondja, hogy igazán büszke, hogy ennek a részese is?
Nem vagyok én semmire se büszke. Én örülök annak, hogy az Úristen minden feladatnak az elvégzésében megadta az eredményt jelentő áldását, és annak talán örülök, hogy maradandó komoly hibától megóvott engem a gondviselés.
Viszont éppen tegnapi nap során említette Kőszegen a prédikációban, hogy ha hibázik is az ember, de fontos, hogy tudjon ezért bocsánatot is kérni. Mert
természetes, ez az egész keresztény életnek és lelkiségnek a megváltás rendjének legnagyobb örömhíre, hogy a mindenható Isten, ami előtt a világot megteremtette, tudta, hogy az ember el fog bukni, és ezért a megváltás rendjében váltja valóra a teljes életet és a világ beteljesülését jelentő új ég és új földbirodalmát.
Most ugye három napot tölt itt a Szombathelyi Egyházmegyében. Kőszeg szerdahelyen, meg Kőszegen is nagy szeretettel fogadták az emberek.
Igen, ez számomra nagyon meglepő volt, és valóban örömmel töltött el, hogy ennyi esztendő után is kedvezően emlékeznek vissza az itt töltött időkre. És nagy megértést tanúsítanak az emberi esendőséggel szemben.
Ha azt kellene esetleg megfogalmazni, hogy az ember mivel gazdagodott az elmúlt 60 évben, papi szolgálat alatt?
Kérem, egyre inkább ráébredtem arra, hogy az Isten akaratának a teljesítése az egyetlen meg nem bánt életút, amelyért érdemes erre a világra születni, és ebben a földi életben élni, abban a hivatásban, amit az Úristen kijelölt számunkra.
Ha jól emlékszem, egy interjúban azt említettem, hogyha bár nem is vannak sokan azok, akik papi hivatásra jelentkeznek, vagy egyáltalán bármilyen hivatásra, de fontos, hogy azt csak úgy tegyék, ha tisztában vannak azzal, hogy ez egy egész életet kíván, tehát innen nem lehet hátrafordulni.
Kérem, tekintettel, hogy az embernek egy élete van, ezt sem újra kezdeni, sem megismételni nem lehet, ezért az emberi élet, amely soha nem lesz újra fiatal, a már volt, soha sem lesz aktív életet betöltő ember, ami már volt, csak úgy tud visszatekinteni a megtett útra, hogyha kitartott abban az elhatározásában, hogy a kapott hivatásáért mindent odaadott. A percek elmúlnak, ha idejében nem adom oda, akkor kárba vesznek.
Műsorunkban dr. Seregély István nyugalmazott egri érsekkel készített korábbi interjút hallottak.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban.